Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Mi baj lehet abból, hogyha magas beosztású katonai vezetők egy általános, ugyan a világ legbiztonságosabbnak mondott, de egy általános bárki által használható chat programban beszélik meg a világ sorsát? Valószínűleg semmi, és sajnálatos módon most nem egy következő amerikai blockbuster filmről beszélek, hanem a való világról, ugyanis egész egyszerűen az történt, hogy a Trump adminisztráció veterán vezetői Signal chat programban kezdték el megbeszélni azt, hogy hogyan és milyen módon avatkozzanak be egy komoly külföldi válságba. Az egyetlen bibi az volt, hogy véletlenül meghívtak egy neves újságírót is ebbe a csoportba, aki végigfigyelte az eseményeket.
Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa vizsgálja azt mondhatjuk szokatlan incidens, amely során ugyebár az Atlantic nevezetű magazin egyik újságírója és szemtanúja volt annak, hogy több neves amerikai vezető, többek között például az alelnök is arról beszélgetnek egy Signal csoportban, hogy milyen módon, hogyan támadjon meg az Amerikai Egyesült Államok egy terrorszervezetet, és hogyan mérjen csapást, egészen konkrétan egy nagyon precíziós csapást Jemenben, és ezt 3 nappal azelőtt, hogy tényleg megtörtént volna. A történetben azért annyit tegyünk hozzá, hogy mielőtt még bárki azt gondolná, hogy jó, de erről miért csak most hallunk, nemes egyszerűséggel 2 nagyon alapvető oka van ennek a dolognak. Egyrészt, amikor az újságírót bevették ebbe a csoportba, sőt, még azelőtt, igazából, amikor bejelölte ismerősnek a Signalon keresztül az egyik magasrangú vezető, mert hogy ezt egyébként automatikusan meg tudja tenni az alkalmazást, akkor sem volt benne biztos emberünk, hogy nem akarja valaki őt átverni, és nyilvánvalóan dezinformációt terjeszteni. Márpedig ugye ebben azért célszerű egy kicsit biztosabbnak lenni, mint hogy bárki, aki felveszi mondjuk egy növes vezető, katonai vezető, politikai vezető nevét, az szimplán elkezd közölni vele olyan információkat, hogy 72 órán belül hol fogunk és mind fogunk támadni. Az másik alapvető oka annak, hogy nem került előbb az információ napvilágra, szimplán az, hogy ha és amennyiben az újságíró meg is győződik arról, hogy valóban ez egy tényleges, valós beszélgetés, és hogy azok a szereplők vannak benne, akiket név szerint ott lát, még mindig felmerült annak a problémája, hogyha ezt napvilágra hozza, akkor szinte hazárulást követel. Úgyhogy nyilván hosszú jogi körüljárás volt azért az Atlantic szerkesztőségében, és majdnem egy héttel később hozták nyilvánosságra ezt az aprócska bakit, mert egyes részvők tagadnak, igazából a nemzetbiztonságok pedig meg is erősítettek, hogy megtörtént, és valós beszélgetésről van szó, és mindezt úgy, hogy azért a Signalról érdemes tudni, hogy alkalmaz titkosítást, de csak akkor, hogyha mindenki bekapcsolja ezt a titkosítási funkciót a csoportbeszélgetésen belül is, tehát nem feltétlenül ez lenne a legbiztonságosabb chat, amit valaha alkottak, mindenképpen mondhatjuk azt, hogy megbízhatóbbak közé tartozik, de azért nemzetbiztonsági kérdések, katonai kérdések semmiképpen sem egy ilyen chat szolgáltásban ildomosak, és hát ez bizony gyakorlatilag egy elég hanyag adatkezelési történet jelen pillanatban.
Tehát itt abszolút human errorról van szó, nem arról van szó, hogy valaki feltörte a Signal chat szobát, és valaki elfejtette bekapcsolni ezt az ominózus titkosítást, amit ugye nekünk manuálisan be kell állítanunk, és mindenkinek be kell állítani, elég, ha csak egy embernek nincs beállítva ez a biztosítási kérelem magában az applikációban, már sérülhet az adatbiztonság, hanem egész egyszerűen itt egy abszolút emberi hiba történt, rossz embert hívtak meg a buliba. Ugye nekem eszembe jutnak azok az amerikai akciófilmek, amikor különböző atombunkerekben csak a felső vezetők tárgyalják meg mindenféle poloskáktól mentesen, szigorúan vezetékes telefonok mellett, mobiltelefonokat kínhagyva egy elzárt dobozban a világ sorsát. Hát ehhez képest azért azt gondolom, hogy ez a másik vége ennek a dolognak, és hát merőben szokatlan, hogy hát itt csetelés közben, és mondjuk valaki ebédelt, vagy WC-n volt, miközben ezt tárgyalták. Hát hogy azért van pár kérdésem, ami felmerül, és Peti is említette, hogy hát az Idiocracy című filmet azt lehet, hogy illamos lenne megnézni, bár egyre félőbb, hogy ez inkább a valóság most már, mint egy egy film, de menjünk tovább, mert még mindig Amerikában járunk, és még mindig arról beszélgetünk, hogyha valami nem úgy jön össze, és azért még tolni akarjuk a szekerét, akkor hogyha mi vagyunk az Apple, akkor tolni fogjuk azt a szekeret, akkor is, hogyha nem jön össze, ugyanis az Apple TV az egész egyszerűen $1 milliárd veszteséget okoz a vállalatnak, és hát azért, mert nagyon-nagyon sok pénzt tettek abba, hogy jó minőségű sorozatokat gyártsanak, amiből, hogyha jól emlékszem, lehet, hogy éppen ezen a héten már nem, de a Severance az minden idők egyik legdrágább, hanem a legdrágább gyártott sorozata már, mint költségvetés szempontjából, és hát ennek ellenére, tehát az $1 milliárd bukta ellenére, az Apple mégiscsak fenntartja ezt a szolgáltatást, hiszen nem feltétlenül csak és kizárólag a pénzről szól ez.
Nem az Apple az első egyébként ebben a történetben, aki ilyen brutális összegeket, tehát hogy $1 milliárd költött arra, hogy tartalmat gyártson, de most konkrétan az egyik leglátványosabb vesztese ennek a streaming szolgáltatása rendszernek. 45 millió előfizetővel rendelkezik az Apple Plus TV előfizetés, amit 2019-ben indítottak útjára. És hát akkoriban még nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettünk mi is arról, hogy ha mindenki elkezd streaminget indítani, és ha mindenki mindenféle streaming szolgáltatást, audio, videó, és mondjuk játék, és egyéb ilyen jellegű szolgáltatásokat indít, és akár csomagajánlatként adja is, akkor majd a Netflix és az egyedülálló szolgáltatók ki fognak szorulni a piacról, ehhez képest a 45 millióval szemben a Netflix jelen pillanatban 300 millió előfizetővel rendelkezik, és hát az Apple nem spórol egyébként azokkal a költségekkel, amiket a tartalomgyártásra fordít. A Netflix sem feltétlenül, de azért láthatóan nagyobb volumenben gondolkodik a cupertinoi gyártó, példának akár, hogy az említett Severance is, de nagyon sok olyan híres sztár megfordult már a platformon, akiket igen komoly pénzeket tudtak csak leszerződtetni, és igen komoly hollywoodi produkciókat finanszíroztak maga annak érdekében, hogy minél több nézőt szerezzenek, tehát ez nem annyira hozta meg a várt sikert. Az évente több mint $5 milliárd fordítottak arra, hogy ilyen magas minőségű tartalmakat, például csak a Morning Show-ra is, ha gondolunk, vagy szinte bármit, ami egyébként mostanában az Apple részéről kikerült erre a platformra, mind több $100 millió költségre is ughat. Ezeket a költségeket egyáltalán nem hozta vissza az Apple TV+. Veszteséges szolgáltatással együtt is ugyanakkor maga az egész Apple ökoszisztéma az, ami a gyártó számára nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megéri, mert hogy $26.1 milliárd bevételt tudtak maguknak az elmúlt negyed évben, és ez az előző évhez képest, tehát az előző év azonos időszakhoz képest egy 14%-os növekedés. Tehát abszolút nem arról van szó, hogy az Apple szekere rosszul állna, szimplán arról szól, hogy vannak bizonyos üzletágai, például a streaming, az Apple TV, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem éri meg, abszolút veszteséges. De összességében az, hogy az ügyfelek mindent egyben, egy csomagként meg tudnak vásárolni, nagyon sok extrát hoz, és úgy tűnik, hogy egyébként megéri a gyártónak, hogy egy ilyen komplex csomagajánlatot fenntartva egyes részeket akár a veszteség ellenére is tovább finanszírozzon. Miközben például olyan szolgáltatások, mint az Apple Music, szintén a streaming oldalról abszolút jól mennek, és teljes mértékben azt az elvárást teljesítik, amit a gyárt egyébként támaszt ellenében. Arról nem beszélve, hogy az App Store pedig továbbra is az egyik legjövedelmezőbb szolgáltatása a gyártónak, ugye mivel itt minden vásárlásból, minden egyes elköltött dollárból, amit nem is az Apple felé költenek el a vásárlók, abból is részesül a gyártó. Ez egy ilyen elég érdekes szituáció, jól látszik azért, hogy ha valami veszteséges is, megéri továbbra is pénzt szólni bele a gyártóknak, mert hogy az összkép az, ami igazából számít. De ha már arra beszélgetünk, hogy veszteség, akkor mindenképpen meg kell említenünk az elmúlt időszak egyik leglátványosabban zuhanó cégét, és annak talán legveszteségesebb termékét, bizony a Tesláról és a Cybertruckról lesz szó. Mert bár erről a nagyon furcsa járműről nagyon sokszor beszéltünk már, és többször is szóba került az, hogy bizony-bizony minőségbeli problémák, minőségbiztosítási problémák tömkelegét tudja felhozni az internet népe a Cybertruck kapcsán, most ennél látványosabb beismerést a gyártó még nem tett, mint amit most.
Visszahívta az összes, minden egyes eladott Cybertruckot a Tesla, egész egyszerűen azért, mert bizonyos acéllemezek leválnak róla menet közben. Igen, a kedves hallgató jól hallotta, a Tesláról nagyobb vasdarabok szakadnak le menet közben, ami ugye egy dolog, hogy esztétikailag nem túl szerencsés, de mondjuk egy autópályán 130-as tempónál, hogyha egy ilyen rozsdamentes acéldarab beleáll az ember szélvédőjébe, akkor komoly károkat okozhat, sőt, akár valakinek a halálához is vezethet. Éppen ezért a Cybertruckokat visszaírják kivétel nélkül mindegyiket, és ugye mostanában azért a Teslára bőséggel rájár a rúd, abszolút Elon Musknak köszönhetően, tehát hogyha még az autókkal amúgy is probléma lenne, maga Elon Musk tevékenysége mind a kormányzatban, mind pedig egyéb helyeken, és akkor szándékosan nem mondom azokat a dolgokat, amikről szoktunk hallani, komoly visszhangot vált ki, és egyre inkább zuhannak a milliárdos cégeinek részvényei, de ez mindenképpen egy kegyelemdöfés, ugye emlékezzünk vissza, hogy már a sajtótájékoztatón a Cybertruck bejelentésekor úgy indult az egész, hogy a törhetetlen, elpusztíthatatlan szélvédőt valaki egyetlen egy labdával sikerült, hogy bedobja, és persze vicces, és persze az ilyen előfordul, de ettől függetlenül gyakorlatilag azóta szinte csak és kizárólag panaszokat hallunk, az amúgy, hát megosztó, mindenképpen megosztó, vagy szeretem, vagy gyűlölöm dizájnra rendelkező, és igazából pickupként nem használható, vagy legalábbis nem jól funkcionáló, sportkocsiként mindenképpen túlságosan tanknak kinéző, és hát Európában legálisan nem is kapható Cybertruck, gyakorlatilag már az elejétől fogva úgy tűnik, mintha meg lenne átkozva, de tény, hogy most azzal, hogy a ragasztó helyett egyrészt szegecseket kell alkalmazni, illetve hegesztés, tehát egész egyszerűen ezeket az ajtópaneleket, meg szélvédő paneleket, amik hajlamosak lerepülni, ezeket most rájöttek, hogy valószínűleg szegecselni kéne, azért ilyenről már hallottunk az autóiparban az elmúlt 50 évben, úgyhogy jó napot kívánok, illetve hát az a ragasztó is, mint kiderült, nem megfelelő, amivel eddig oda volt ragasztva, úgyhogy most minden egyes ilyen Cybertruckot javítani fog természetesen díjmentesen a Tesla, és hát mindenkinek vissza kell vinni. Nyilvánvalóan ez nem fog jót tenni Teslának, és nem is tett jót, de hát rámutat arra, hogy nem mindegy az, hogy mondjuk egy cég hány éve van az autóiparban, és nem mindegy az, hogy hogyan áll bele valaki abba, hogy jó, én akkor innentől járműveket fogok gyártani. Tehát itt jól mutatkozik meg, hogy lehet, hogy egy picit túl közel repült a Tesla a naphoz, és most előjönnek azok a hibák, amivel mondjuk egy patinás több évtizede vagy akár 100 éve járműveket gyártó vállalat nem fut bele ekkora pofonokba. De hát, ha már Elon Muskról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy a saját platformján, a Twitteren, ami ugye már X, de ez engem egyáltalán nem érdekel, hogyan és milyen módon buzdította az embereket arra, hogy amennyiben egészségügyi problémájuk van, akkor forduljanak egy az Elon Musk cég által fejlesztett AI megoldáshoz.
Azért azt látnunk kell, hogy Elon Musk terve az az, hogy az X nem csak a Twitterről fog szólni, nyilvánvalóan mindenbe egyébként belerakja valamiért ezt a betűt, de hogy a maga az egész rendszer, amiben ő gondolkodik, az egy komplex platformot jelentene, alkalmazást, online platformot, fizetési megoldást, banki szolgáltatásokat, és nyilvánvalóan mesterséges intelligenciát, amit egyébként nem mellékesen, hogy a Twitter felületén megjelent információkból tanít az AI fejlesztő csapat, ez az úgynevezett Grok nevezetű AI, az, amit most nagyon nagy erőkkel próbál ugye Musk és a csapata is tolni, és hát nyilván, mint egyébként sok terméknél, sok eszköznél, ami valamilyen mértékben az életünket változtatja, vagy adott esetben egészségügyi tanácsokat ad, például okosórák, vagy bármi, ami valamilyen szinten az életmódunkat kihat, felmerülnek olyan történetek, és a sajtóban is megjelenik olyan történetek, hogy milyen pozitívan hatott valakire, megmentette valaki életét, mondjuk egy EKG-s okosóra, vagy bármi egyéb, nyilván ilyen jellegű beszámolókkal találkozni minden az interneten, és hát a Twitteren is megjelent ilyen beszámoló, hogy a Grok nevű AI-t használta egy orvos egy krónikus beteg tüneteinek elemzésére. Egyébként csak szólok, hogy mesterséges intelligenciát használni beteg adatok elemzésére nem új keletű dolog, de azért ennek egy komoly szabályozása is van, mert hogy azért vannak betegjogi problémák amögött, hogy személyes adatokat feltöltögetnek csak úgy. Valószínűsítsük, hogy azért az orvos megkérdezte a beteget, mielőtt ezt megtette, de hogy ugye a Grok adott tanácsokat az orvosnak, aki ugye ezt a páciens felé továbbította is, akinek jelentősen javult az állapota, krónikus betegségből nyilván azért nem gyógyult fel, csak így ad hoc, és hát Elon Musk most a vállán hordozza ezt a történetet, és mindenkit arra buzdít, hogy használja a Grokot, kérdezze meg a Grokot arról, hogy milyen problémára, milyen egészségügyi problémára, miket javasolna ez az AI. Még egyszer mondom, értjük az ötletet, de azért vannak komoly jogi kérdések, És ha már egyébként az egészségről beszélgetünk, akkor inkább a mesterséges intelligencia kutatási célú felhasználása lehet érdekes, például egyébként az idegrendszer működésének megismerésében, de ha már idegrendszerről beszélgetünk és mesterséges intelligenciáról, akkor mindenképpen beszéljünk egy picit arról a hírről is, miszerint egy svéd startup egy digitális idegrendszerrel szeretné felszerelni a robot kutyáit.
A svéd Intuitia startup bemutatta a Luna nevű robotkutyát, ami az első olyan gép, ami gyakorlatilag megpróbálta, lemásolta az emberi idegrendszert, nyilvánvalóan digitálisan, tehát semmilyen emberi szövet nem található ebben a robotkutyában, és hát nem túl okos még egyelőre Luna, de nyilvánvalóan azzal, hogy lemodellezik magát a hardvert is, tehát az emberi hardvert, az emberi idegrendszert, azt, hogy ezt mesterséges intelligencia algoritmusokkal segítik, arra lesz képes a jövőben a Luna, és majd később az Intuicell által forgalmazott és gyártott humanoid robotok is, hogy önálló döntéseket hozzanak, menet közben valós időben tanuljanak. Ugye a mesterséges intelligencia algoritmusoknak pontosan az a lényege, hogy a megkapott régebbi, akár több évszázadra visszamenő adatokat betáplálva, azokból kezd el tanulni, és azokból kezd el fejlődni. A digitális idegrendszer abban segít nekik, hogy ezt akár valós időben is meg tudják tenni, úgyhogy kicsit egy valódi kutyához hasonlóan lehet idomítani és tanítani Lunát ezzel a mesterséges idegrendszerrel, de a végén, tehát szoftveres szempontból, ugye, ami nálunk ugye az agyi működés lemodellezve, egy AI algoritmus az, ami aztán összerakja a dolgot, és valóban mozgásra alakítja azt, amikor a Lunának megtanítják, hogy mikor kell ülni, meddig kell ülni, hogyan kell járni, stb. Stb. Számomra ez egyszerre ijesztő és egyszerre csodálatos, hogy ilyen fejlesztések vannak, de a jövőben a digitális idegrendszerrel ellátott humanoid és egyéb robotok, például az űrkutatásokban, a katasztrófa helyzetekben, az egészségügyi és gondozási területeken, ahol tényleg előfordulhat, hogy hirtelen nekik saját maguknak kell valamilyen döntést hozni, főleg veszélyhelyzetben, ott jól jöhet ez a technológia, és jól fog jönni ez a technológia. És ha már arról volt szó, hogy hardware és AI, akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha nem digitális idegrendszert szeretnék, hanem csak szimplán azt akarjuk, hogy a weboldalunkról ne lopják le a különböző algoritmusok a tartalmat. Erre a Cloudflare-nek van egy, hát érdekes megoldása, kamu tartalmat generáltat.
Egész konkrétan egy kifejezett labirintus rendszert akar létrehozni a neves szolgáltató, ugye ők egy biztonsági és adatvédelmi szolgáltatást kínálnak, és azzal, hogy mesterséges intelligenciával terveztetnek olyan weboldal csoportokat, amik igazából átverik az adatgyűjtő botokat, azt érik el ezekkel a hamis weboldalakkal, hogy a weboldal tulajdonosoknak megvédjék az adatait attól, hogy bárki illetéktelenül felhasználja, ugye elég sok probléma szokott lenni abból, hogy a mesterséges intelligencia kérdés nélkül tanul a különféle egyébként interneten közzétett tartalomból, anélkül, hogy utána ezt bármilyen módon is meghivatkozná. A Cloudflare tervei között szerepel például az, hogy ezeket a híroldalakat, ezeket a különféle weboldalakat, ezeket a különféle adattartalmokkal rendelkező oldalakat megvédik a botoktól, és szimplán becsalják őket ezekbe a digitális labirintusokba, melyekben igazából olyan szinte végtelen mennyiségű, teljesen haszontalan és lényegtelen információval terhelik lényegében meg ezeket a botokat, hogy azoknak nem marad más erőforrása arra, hogy a valódi információt, a valódi tartalmat begyűjtsék a weboldalakról, úgyhogy gyakorlatilag ez egy olyan AI ellenes, AI megoldás, ami lehet, hogy egészen felkapott lesz a tartalomgyártók körében.